Jó napot kívánok az Aréna hallgatóinak, Exterde Tibor vagyok, a stúdióban itt van Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvosa. A beszélgetést felvételről hallják. Jó napot kívánok, jó estét, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást.
Jó napot kívánok.
Hogy kezdjem egy történettel. Szava hihető ismerősöm rokonát műtötték a minnap, összerakták a törött karját. Helyi érzéstelenítésben a füle éles volt, a két fiatal sebész ortopédus arról beszélgetett, hogy ők nemigen bírják tovább, lekérték az összes állásajánlatot, amint lehet mennek. Általános a kép?
Voltak éppen azt lehet mondani, hogy igen. Igen. Eléggé negatív hangulat van a magyar egészségügyben, és hát ugye ennek sok összetevője van, de általán nyugodtan mondhatom, hogy jó szakember bizonyos, hogy most keresgéli a külföldi lehetőségeket.
Miért fordult negatív a hangulat? Emlékszem, a kormányváltás után neki pozitív volt. A szakmai szervezetek azt mondták, hogy végre szóba állnak velük, végre meghallgatják a véleményüket, értelmes emberek ülnek mind a két oldalon, hát ha egy irányba mennek. Ez majdnem egy éve volt.
Hát, nézze, ugye ez egy nagyon, nagyon sok rétű kérdés. Tehát itt az első mindenek előtt az a jövedelem. Tehát a jövedelmet egyszerűen nem lehet kellőképpen hangsúlyozni, hogy ahhoz, hogy stabil megélhetése legyen egy orvosnak, ahhoz, hogy egy orvos stabilan hozza minden nap azt a formát, ami a megbízható gyógyításhoz kell, az megbízható jövedelmet kell, hogy kapjon.
Mennyi most a megbízható jövedelem egy orvosnak? Mert úgy képzelem, hogy nem ugyanannyi, mint egy mérnöknek, újságírónak, tanárnak, nyilván ezek különböző pályák. Mennyi?
Hát ne kérdezze tőlem, nem tudom megmondani. Tényleg nem tudom megmondani. Fogalmam sincs. Nem
mennyi tudom. Volna a normális? Ha beleszámítjuk azt, hogy pihenten kell bemenni operálni, nem árt, ha egy orvos a szakfolyóiratokat is megvásárolja, még drágák. Szóval mennyi a normális, amiből egy orvosnak orvosként lehet egzisztálni?
Hát, hogy mondjak egy pár adatot, talán abból a szerintjuk hallgatók egy kicsit össze tudják rakni, hogy mégis. Egy nemzetközi folyóirat előfizetése, ami úgy gondolom, hogy az internet mellett is szükséges, hiszen hozzáférés mindenféle manipuláció ellenére csak akkor van, hogyha akár egy nemzetközi szervezet tagjai vagyunk, ott meg tagdíjat fizetünk. Tehát ez egy olyan 100 és 300 euró között van, ez éves szintű. Az, hogy rendszeres kapcsolatban legyünk ugye a világgal, az ugyanúgy olyan kommunikációs környezetet jelent, amit nem csak a munkahelyen, de otthon is biztosítani kell.
Elő kell fizetni egy szélessávú internetet, meg kell hozzávenni a normálisan működő gépet, azt ugye legrosszabb esetben is 3 évente le kell cserélni, mert jönnek az újak, nagyjából jó
nyomolják. És ez még mindig semmi luxus, ez arra való, hogy az orvos le tudjon ülni és napra kész legyen. Na most a nemzetközi konferenciák azok nem ilyen luxusutak, amit mostában próbál sugalni ez az itt a különféle médiákban. Ez nem luxus, hát a nemzetközi konferenciák az a szakmának az a terepe, ahol az egyívású orvosok egymásra találnak, ahol hálózatok épülnek, ahol szakmai tapasztalatokat lehet cserélni. Tehát nem csak a letisztult szakmai tudás folyóiratokban publikált, megszűrt adatok, hanem személyes tapasztalatok is szembesülhetnek egymással. Nélkülözhetetlen az orvoslásban, a nemzetközi konferencia
megbeszél részleten egy módszert, megmondják, hogy mi a rossz, mi a jó benne.
Most ebből van egy bármelyik szakmáról beszélünk, van egy világszervezet, van egy európai szervezet, és ha valaki mondjuk 40 fölött van, akkor már van egy speciális szervezet, amihez ő valamiért specializálódik, és ehhez hozzátartozik. Természetszerűen nem arról beszélek, hogy Tahitiba kell utazni világkongresszusra, de ha arra gondolunk, hogy Bécsbe kellene részt venni egy 4 napos kongresszuson, vagy Párizsba, vagy akár Amerikába, hát számoljuk ki, hogy ez mennyibe kerül.
Bécsbe egy ilyen 50 000 forintért lehet kimenni, ha az embernek a szállását megszervezik. Nagyjából.
Szóval érted, csak most ha megnézzük, hogy mik azok a dolgok, ami kellenek a szakmához, akkor ezeket nem szabad figyelmen kívül hagyni. Nagyon sok járulékos költség van, az, hogy ugye minden ember elmondhatja, hogy neki jó, hogyha van egy gépkocsia, de az orvosnak a gépkocsi az egyszerűen egy létszükséglet. Tehát az orvos gyors mozgását biztosítania kell, most nem csak a kórházi orvosokról beszélek én, hanem a vidéki házi orvosokról, akik nagy települési távolságokon belül kénytelnek mozogni. Tehát a gépkocsi, mint használati eszköz, az orvos számára valóban egy nagyon fontos. Akkor valóban fontos. Mint az előbb mondtam, a kommunikációra. Tehát van egy feltétel, egy szakmai műszaki feltételrendszer, amit meg kell teremteni maga körül. Mm. És és akkor jönnek még a további járulékos dolgok. Tehát ugye egy orvosnak célszerű megvásárolni a könyveket, tehát nem csak folyóiratokat, hanem bizonyos kézikönyveket. Ezeket a kézikönyveket könyvtárba is meg lehet nézni, de az ember nem rohangálhat naponta el egy könyvtárba. Bizonyos kézikönyveknek ott kell lenni. Azért kézikönyv, hogyha egy beteg kimegy az irodámból, akkor oda nyúljak a polcra, és levegyem, és morfondírozzak azon, amit láttam, hallottam. Egy jó könyv az 150 és 400 euró között van. Tehát egy jó könyv alatt értem, hogy egy értékes nemzetközi folyói, nemzetközi
egy szakkönyv,
kiadvány.
Egy kézikönyv, ami ilyen azonnali útmutató, és rendszerint hát azért ilyen 400-500 oldal vastagságú hát szokott lenni.
A különféle ilyen monográfiák. Szóval érti, tehát kell egy saját egyértelmű könyvtárat kell csinálni, ami az orvosnak a napi munkaeszköze.
Ugye mint... most nem a professzorokról beszélünk, hanem mindenki.
Én mondjuk egy 35 éves szakorvosról beszélek, aki mondjuk egy kórházba dolgozik. De ugyanezt lehet mondani a házi orvosról is, aki egy igényes házi orvos, aki követi a saját szakmájának a fejlődését, a saját szakmájának a nemzetközi trendjeit, az ugyanezt csinálja a saját. Tehát ez, amiről beszélek, totálisan általános.
Mennyi munkával kellene ön szerint ennek az árát megtermelnie egy orvosnak? Mert azt tudom, hogy a túlóra az egy betegség.
Orvosnak nincs munkaideje. Az az orvos, akinek van munkaideje, hát ez nem orvos.
Nyilván az orvos is ember, a teljesítő képessége nem végtelen, hogyha 24 órázik, akkor másnap nem olyan, mint persze, hogyha egyébként aludt volna.
A félreértés ne essék, nem azt mondja, hogy hány órát tölt benne a kórházban a beteg ellátással, hát amikor hazamegy, és a családja mellett neki ül, és olvas, és rajta van a világhálón, és akkor is dolgozik. Tehát akkor a saját munkaerejét termeli újra, illetve viszi a nemzetközi szintre. Tehát szeretném, félrejtésnőség nem fétisizálom én ezt a dolgot, hiszen a legtöbb szakma el tudja mondani ugyanezt magáról, hogy ahhoz, hogy megfelelő szakértelme legyen, ahhoz megfelelő környezetet kell teremteni. De hát ugye itt most az orvosokról beszélünk.
Azért kezdtük innen visszafele számolni a költségeit, mert azt mondta, hogy azt nem tudja megmondani, hogy egy orvos mennyit keres. Nyilván nem is lehet, itt átlagok vannak. Igen. Meg vannak nagyon magas, meg vannak megalázóan alacsony bérek is. Mennyi volna ön szerint az ideális Magyarországon, magyar viszonyok között úgy, hogy a magyar orvos, uniós állampolgár és a megfelelő a szaktudása oda megy, hova akar?
Hát engedje meg, hogy inkább úgy válaszoljak el a kérdés, hogy én, mint intézetvezető, milyen jövedelmeket igyekszem biztosítani a saját kollégáimnak. Tehát én úgy érzem, hogy egy 4 és 600 ezer közötti nettó jövedelem lenne az a pénz, ami mellett megbízhatóan és nyugodtan tudna dolgozni mondjuk egy 35 éves szakorvos.
Miért csak lenne?
Mert nem minden esetben lehet ezt biztosítani. Tehát ehhez rendkívül sok dolognak kell összejönni. A mi intézetünkben sem mindenki tudja ezt megkapni. Jól lehet, mi ezt úgy rakjuk össze, ezt a jövedelmet, hogy van egy alkalmazotti munkabér, vannak a privát ellátásból származó jövedelmek, amiket vállalkozóként kapnak meg a kollégák, és vannak a kutatásból származó jövedelmek.
Jó, de akkor itt muszáj tisztázni, hogy a gerincgyógyászati központ az nem egy a sok gerincgyógyászati központ közül, hanem ez ugye a országos gerincgyógyászati központ, és önök hát a piacról élnek, és ráadásul, ha jól tudom, ez a piac, ez nem Magyarország területére vonatkozik.
Persze.
Önök bizniszből élnek.
Pontosan.
Na most, aki nem bizniszből él, az sose fog tudni 4-600 ezer.
Bocsánat, mit hívunk biznisznek?
Azt hívjuk biznisznek, hogy a szolgáltatásaikért távolról is ide jönnek emberek.
Hát ha igen, ha ez a biznisz, akkor igen. Akkor ez
van a biznisznek valami rossz íze?
Hát sokan azt mondják, hogy az egészségügy nem üzlet.
De hát hogy nem? Jó, ön szerint sem üzlet az egészségügy?
Hát ha megint csak azt mondjam, mi az üzlet? Egy biztos, hogy az egészségügy az egy ugyanolyan jól artikulálható produkció, mint minden más a társadalomban. És ennek ára van. Ára van.
Akkor üzlet, nem?
Természetesen, ha az ilyen értelemben ki kell, hogy mondjuk azt, hogy ez egy üzleti konstrukció, ahogy az egészségügyben a szolgáltatások kvázi piacosodnak, ahogy eljutnak a szolgáltatótól a vásárlóig. Nagyon lényeges azt is látni, hogy ki a vásárló. Nem a beteg. Jelenleg a társadalombiztosításban a vásárló mindig a társadalombiztosító. A privát szolgáltató, ami az OEP, igen. A privát szolgáltatások területén nyilván a beteg a vásárló, vagy az a, az a additív finanszírozási háttér, ami a rendelkezésére álló.
Biztosító például.
Más biztosító, egészségpénztár, külföldön pedig hát ugye nagyon nagy a biztosítási struktúra, amiben egy beteg hozzájuthat a számláinak a visszatérítéséhez.
Hadd idézzem, tavaly majdnem ugyanebben az időpontban, április 14-én ült ugyanebben a stúdióban, azt mondta, hogy az orvosok nem akarnak ám olyan nagyon sokat, egyszerű, átlátható, stabil viszonyokat a gyógyítás körülményeinek megszervezésére. Ezt akarják. Egy év majdnem eltelt. Léptünk ebbe az irányba? Lépett a kormány?
Hát folyamatosan lép a kormány, ahogy látom, és hát különösen tiszteletre méltó az egészségügyi államtitkárság kemény állóháborúja. Tehát ez egy állóháború.
Kivel? Ő látja a frontvonalakat?
Hát a legkeményebb, eszembe jut a régi vicc, a mezőgazdaság 4 fő ellensége a tavasz, nyár, ősztél. Hát ugye mi az egészségügynek is van az abszolút első számú ellensége a mindenkori gazdasági helyzet az országnak. Tehát jelenleg a mi országunk gazdasági helyzete az egészségügybe dolgozók számára nagy optimizmusra nem ad okot. Jelenleg ugye az OEP költségvetésének a fele jön a járulékból, és fele pedig adópénz, amit a költségvetés tesz hozzá.
Ez már tavaly is így volt.
Persze, ez most már jó ideje így van. De gondoljunk csak bele, hát hogy fejlődjön az egészség, hogy lépjen tovább, ha képtelen, lehetetlen forrásbővüléssel számolni. Forrásbővülés nélkül nem lehet az egészségügyet nem tudja átalakítani, nem lehet az egészségügyben rendezett viszonyokat teremteni. Előző kérdésére, hogy léptünk-e előre. Igen, léptünk előre, mert abból a szempontból én nekem a kormányzatot védeni vagy támadni nincs okom itt, mert pontosan átlátom a mozgásterüket, és pontosan látom azt, hogy mit küzdködnek most az egészségügyi kormányzatról beszélek, ezekkel a lehetetlen viszonyokkal. De az világosan látható, hogy ezt így az egészségügyi kormányzat nem fogja tudni hosszabb távon menedzselni ezt a mostani helyzetet, ezzel a rendkívül alacsony finanszírozottsági szinttel.
Tehát magyarán, amíg nem tesznek bele több pénzt, igen, addig bármilyen szép terv, struktúra, átalakítás születhet, nem vezet eredményre?
Így van. De ahhoz, hogy tegyenek bele több pénzt, ahhoz bizonyos bázis átalakításokat, amiket részben elkezdett a kormányzat, az el kell végezni, be kell fejezni, új struktúrákat kell teremteni.
Mit ért ez alatt pontosan? Mert az új
nagyon egyszerű, roppant egyszerű. A népegészségügyi szükségleteknek megfelelő finanszírozást kell adni a régióknak és az intézményrendszernek. Talán elmondtam egy évvel ezelőtt is, hogy a fő problémát én abban látom, sokan vannak így, hogy a magyar közfinanszírozás nem a beteg ellátást finanszírozza, hanem az intézményrendszert. Tehát azt finanszírozza, hogy XY településen legyen kórház, és hogyha annak adóssága van, akkor adunk neki majd az év végén egy kalap pénzt, és akkor az konszolidálódik. Tehát nem azt nézik, hogy Kovács Dezső tüdőgyulladását mennyi ér, és hogyan lehet a legjobban meggyógyítani, hanem azt, hogy a Kovács Dezsőnek az a kórháza, ahova őt beküldt a házi orvosa, az megmaradjon. Hát ugye ez egy nagy ellentmondás.
Igen, de tavaly is beszéltünk már róla, hogy nagyon nehéz Kovács Dezső kórházát megszüntetni, mert akkor persze, a megszüntetőre a helyi politika ráveti magát.
Erről van szó. Most is érvényes, ez ugyanúgy érvényes, mint egy évvel ezelőtt. Hát jelenleg is az önkormányzati politika és a kormány között van egy szembefeszülés az egészségügyi intézményrendszer jövőjét illetően.
Hogy menjek vissza még az első lépésre? A népegészségügyi szükségletek felmérése irányában érdekében történt valami?
Igen, igen.
Tudjuk, hogy Kovács Dezsőnek mennyibe kerül a tüdőgyulladása?
Azt nem tudjuk még megmondani, hogy az mennyibe kerül, de azt már tudjuk, hogy hogyan optimalizálhatjuk az ő útját a gyógyulásig. Tehát a kormányzat kimondta azt, hogy van egy következetes betegút, amit a betegeknek végig kell járniuk. Magyarul a betegségek enyhébb, tehát inkább, ha megengedi, úgy fogalmazok, ami nem pontos, csak a lényegre talán jól lehet így mutatni, hogy a betegségek enyhébb formáját lehetőség szerint alacsony költségszinten gyógyítani, tehát járó betegként. A házi orvosokat felvértezni azzal, hogy tudjanak, tehát kapjanak eszközöket és finanszírozást ahhoz, hogy bizonyos betegségeket házi orvosi szinten tudjanak kezelni. Ezt követően ugye, ha a házi orvos szakorvos felé kell, hogy küldje a beteget, egyáltalán nem mindegy, hogy a szakorvos azonnal beviszi a fekvő beteg struktúrába az adott beteget, vagy pedig járóbetegként kvázi meggyógyítja. Uh-huh. Egészen más összegekről beszélünk.
Jó, nyilván akkor gazdaságosabb valamennyire, ha járóbetegként gyógyítja, mert akkor nem az intézményben kell fektetni, ebédet adni neki, villanyt fizetni rá.
Ugye ön is tudja, hogy ez viszont azt feltételezi, hogy egy rendkívül komoly járóbeteg ellátórendszer van, kontrollokkal, fékekkel, különféle finanszírozási technikákkal, ami ösztönzi a szakorvost arra, hogy járó betegként kezelje a beteget.
De van. Erről már hány számtalanszor beszéltünk, hogy ez lenne az egyik megoldás. Eltelt 9 hónap.
Igen, ebbe az irányba bizonyos, hogy elmozdult már a rendszer. Tehát ilyen jellegű tevékenység, ilyen irányú szerveződések zajlanak, amit az államtitkárság elkezdett. Pontosan nem tudom megmondani, ugye nem vagyok napi kapcsolatban az államtitkársággal, de azt tudom, hogy ez elindult. Tehát a betegirányítási rendszernek a teljes átszervezése nem csak, hogy napi renden van, hanem folyamatban van.
Honnan fogja azt, és ki fogja azt tudni, hogy milyen Magyarország egyes régiójának, területének, falvának népegészségügyi szükséglete? Van-e valahol valami népegészségügyi kataszter?
Hát részben az eddig rendelkezésre álló adatok bizonyos, hogy nem voltak abból a szempontból korrektek, hogy egy eltorzult finanszírozási rendszer mentén születtek. Tehát a finanszírozási benefitek alapján történtek meg a különféle adatjelentések. Csak egy példát, hogy mondjak, annyi szövődményes, mit tudom én, mi betegség sehol nincs, hogy nálunk azért, mert a szövődményes esetekre többet fizet a biztosító. Tehát magyarul, hogyha valaki a finanszírozás alapján próbálja lemérni a magyar népegészségi helyzetet, akkor azt hiszi, hogy itt valami rettenhetesen rossz minőségű ellátás zajlik, holott semmi másról nincs szó, csak minél többet igyekszik az ellátó kihozni az önfinanszírozásból. Tehát egy olyan, a lényeg, amit mondani szeretnék most, hogy nekünk ma országos szinten finanszírozási adataink vannak. Finanszírozási.
Azt tudjuk, magyarán a finanszírozás ugye azt jelenti, hogy egy kórházban egy esetet milyen költséggel kezelnek, az alapján, amennyit arra az OEP
nem,
fizet.
Bocsánat, azt nem tudjuk, hogy milyen költségeket, azt tudjuk,
mennyit
kap érte az OEP-től. De hogy abból mennyi az ő költsége, van-e rajta pozitív megtakarítás, vagy ráfizet, azt kevés szakma tudja de facto kimutatni.
De nem erre való volt például a kórházak adósságállományának év elejé, vagy tavaly évvégi felmérés?
Nem.
Ez nem működik?
Hát, dehogyis.
Akkor honnan fogják megtudni, hogy egy, ha én eltöröm az ujjam, az pontosan mennyibe kerül?
Hát, hogyha ilyen irányú célvizsgálatok is elindulnak majd.
Az állam indítson ilyet? Hát, nemrég szüntették meg az egészségbiztosítási felügyeletet. Annak, jól hát, emlékszem, volt ilyen, a dolga. Ilyen feladata is volt, nem volt?
Ezt a finanszírozónak kéne csinálni. Tehát a finanszírozónak kéne csinálni folyamatosan azt, hogy az ő által a kifizetett pénz hogyan hasznosul. Tehát, hogyha mondjuk én gerincsebész vagyok, tehát, hogyha egy gerincet megoperálnak, akkor annak mi a közvetlen haszna? Tehát mi a haszna a befektetésnek, tehát az a befektetés, amit kifizet a kezelésben az OEP, az hogy az? Csak egy példát hagyjunk, egy egyszerű példát. Itt a fővárosunk, ahol 8 hetet kell várni egy MR vizsgálatra, tehát egy mágnes rezonanciás vizsgálatra. A világon még egy ilyen hely nincs. És ez azért, gondolj csak bele, hogy egy diagnosztikai lépésre 8 hetet kell várni. Az alatt mondjuk egy beteg táppénzzel van, gyógyszereket kap, a betegsége romolhat, akármi történt. Tehát ez egy hallatlanul drága ügy, ez a 8 hét várakozás.
Ezt biztos, hogy így van? A 8 hét, a várakoztatás az nem a kapacitás iránti igények korlátozásának és szabályozásának
rendszere? Dehogy nem. Hát épp erről beszélek. Tehát az, hogy az OEP azt mondja, hogy nem tud több MR vizsgálatot finanszírozni. És ezért várakozásra kényszeríti a beteget. Vagy nézze itt az én szakmám a gerincsebészet. Hát ugye nézze, 5 év fölött van a várólista a gerincfúziós műtétekre.
Jó, de ennek csak hogy értsem.
Igen?
Az, hogy a gerincfúziós műtétre 5 év fölött van a várólista, ennek a kára több, vagy a haszna több, hogyha társadalmi szempontból nézik, nem a beteg szempontjából.
Ezt kellene vizsgálgatni az OEP-be, hát egy biztosítónak ezt kellene nézni, hogy neki az üzlet, hogy nem finanszíroz több gerincműtétet.
Na de ezt hogy kell kiszámolni?
Szóval ez roppant egyszerű, meg kell nézni, hogy mibe kerül egy gerincbetegnek a kezelése, ha nem operáljuk meg most. ha 5 évig várakozik, 5 év után meg addig rokkanyugdíjassá alakul, szerencsétlen beteg, és utána pedig élete végéig rokkanyugdíjas marad. Tehát ma a várólistára ugye azt gondoljuk, hogy rokkangyártás, tehát onnan nem lehet már visszajönni a munkaerőpiacra. Tehát a kérdés az, hogy a biztosítónak biztos, hogy ez megéri? Hogy nem növeli a mondjuk a gerincműtétekre, vagy az MR vizsgálatokra fordítható kereteknek a volumenét?
De biztos, hogy ez egy racionális üzleti döntés kérdése, nem azért nem fizet a biztosító, mert a kasszája véges, és egy évben egyszerűen ennyi pénze van benne. Nem tud többet ráadni. Nem költheti ilyen a jövő évi költségvetésben megítélendő pénzt.
De hát gondolom bele csak abba, hogy mekkora rokkant járulékot fizet, vagy járadékot fizet ki a ugyanez a biztosító. Ugyanez a biztosító fizeti ugyanakkor a nem műtéti kezelések tömegét évekig ugyanennek a betegnek. Gyógyszereket ad neki, táppénzt ad neki. Érti?
Engem könnyű meggyőznie. Ugyanezeket az érveket ön szerint tudja a biztosító? Ha, tudja a jelenlegi egészségügyi kormányzat?
Ez a 60 éves leszek idén, legalább 20 éve mondom egyfajtában, és rajtam kívül még sokan mondják ugyanezt. A mindenkori kormányzatnak, mindenkori biztosítónak.
Mi lehet az oka annak, hogy ez a gondolat nem fogam meg? Látja?
Hát mit mondjak erre? Ez egy hungarikum. Nem tudom. Egyszerűen nem értem.
Mögöttes értelme, lehet, hogy a kifejezés, az értelem kifejezés nem jó, de valami mögöttes oka csak van. Ön dolgozik évtizedek óta ebbe a szakmába, intézetet vezet, finanszírozási problémákkal is nyilván kell foglalkoznia. Tehát látja.
Higgyel el, hogy folyamatosan levelezünk, folyamatosan nagyon szép leveleket írok, szép leválaszokat kapok, és gyakorlatilag semmi érdemi lépés nem történik. Hogy mondjam még egyszer, amiről az előbb mondtam. Az OEP nem betegeket finanszíroz, mert akkor hozzányúlná ez a kérdés. Intézményeket finanszíroz. Azt mondják, hogy oké, okay, a gerincvezeti központnak van X forintja most. Miért adnánk neki X plusz 10-et, ha azt a plusz 10-et el kéne vennünk a reumatológiáktól, a ideggyógyászaktól, a szanatóriumoktól, ahol most azok a betegek kezelődnek, akik a várólistán vannak. Érti? Tehát az intézményi finanszírozási rend borulna föl. És pont ez az, ami a Szocskaféle adminisztráció tevékenységében a számomra egyik legszimpatikusabb, hogy elkezdték ezt a kérdést komolyan vizsgálni. Tehát vizsgálják azt, hogy a racionális betegút szervezésnél milyen intézeti finanszírozási változásokat kell betervezni.
Jó, de hogyha a Szocskaféle adminisztráció megpróbál áttérni a beteg finanszírozás, az intézeti finanszírozás helyett, akkor abból nem az következik, hogy magára rántja az összes olyan intézményt, ami a jelenleg.
Dehogy nem. Hát ez volt a visszatartó erő 20 évig, hogy senki nem vállalt föl konfliktusokat.
Na de most fölvállalják, hogy
látja? Hát ez majd kiderül a következő hónapokban meg. Hát ezt valakinek előbb-utóbb föl kell vállalni. Ilyen pazarló rendszer kevés van, ezt nyugodtan kimondhatjuk, és itt konfliktusokat föl kell vállalni.
Kivel lehet itt konfliktusokba keveredni?
Hát az intézmény tulajdonosokkal.
Önkormányzatok és az állam? Hát az állam,
hát az állam magában a legegyszerűbb lenne a dolga, hogy a saját intézményrendszerébe variálgat. Hát az egyetemek, az önkormányzatok és kisebb számban a vallási egyházi kórházak.
Tehát aki a jelenlegi finanszírozási rendszer fenntartásában érdekelt, az feltehetően ezt a betegfinanszírozási rendszert nem fogja szeretni?
Abszolút nem.
Nem lehet meggyőzni őket valamivel?
Hát ez zajlik most. Próbálják.
Mivel?
Hát nézem, borzasztó nehéz kérdés ez. Ugye mivel lehet meggyőzni egy önkormányzatot, hogy zárja már be ezt a kórházat, ami 300 embernek ad munkát, meg mit tudom én. Érti, szóval ez egy hallatlan pikáns ügy. Hát hiszen utcára kerülnek az alkalmazottak, stb. Vagy átalakítják ezt az intézményt valami mássá. Most például elképzelések látnak napvilágot, hogy kórházakat át lehet alakítani ápolási otthonnál, szociális funkciókat lehet belevinni, megtartandó a munkahelyeket, és más forrásokat keresni a fenntartására, mint az OEP.
Innen folytatjuk a hírek után. Varga Péter Pál, az Országos Gerincgyógyászati Központ főigazgató főorvos, az a vendége. Ezt a beszélgetést felvételről hallják.